Hangosfilm, mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében, politológus szemmel. Műsorvezető Tímár Ágnes.
Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban maradunk továbbra is az Egyesült Államokban, az 1960-as években, és összevetjük a társadalomból kivonulni vágyó hippi kultúrát, a társadalmat megváltoztatni kívánó polgárjogi mozgalmakkal. Mindeközben a HER elemzésének a végére érünk. Hajrá! Milos Forman kultikus alkotásának pontosabb megértéséhez az előző adásokban Pár Ádám bevezette a hallgatókat az 1960-as évekbeli Egyesült Államok mindennapjaiba. Kiderült, hogy a vietnámi háború már csak a harmadik harmada volt annak a folyamatnak, amely az általános változásokhoz vezetett. A magukat hippinek valló behívójukat elégető fiatalok az amerikai elnökre, Lyndon B. Johnsonra vetítették minden haragjukat, hiszen egyszerűbb olyat gyűlölni, akinek arca van, egyedül van és szimbolizál valamit. Teljesen mindegy, hogy a döntéshozás nem egyszemélyes munka. Ahogy az is lényegtelenné vált, hogy Johnson milyen szociális intézkedéseket hozott korábban, kormányzását beárnyékolja a vietnámi háborúban való részvétel. A HER című musical fikciós történet, a benne ábrázolt fiatalok sem léteznek, mondjuk ilyen néven. Valójában persze minden figura arra szolgál, hogy rámutasson egy korabeli jelenségre. Pár Ádám, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa ma, vagyis a 49. részben az eddig elemzett amerikai légkör összegzéseként a filmről beszél. Korábban még nem volt rá példa, de ez alkalommal ütköztetjük a véleményünket a történésszel.
Úgy emlékszem, hogy 65-ben halt meg talán Berger, tehát 20 évesen.
Mert ki mondtak évszámot?
A sírra van lésve, igen, és úgy emlékszem, hogy 45-ben született. Természetesen ugye ez is szimbolikus, igen. 45, ugye nagy világégés után, új korszak, új kezdet, özönvíz után, meg ugye a baby boom generáció, és akkor ugye 65, ami meg az az év, amikor az Egyesült Államok belépett, nyíltan már katonai egységekkel a vietnámi háborúba.
Ez az a zárókép, ahol ott állnak és énekelnek a főbb szereplőink. Ugye John Savage, aki a Berger halála miatt életben van. Tehát véget ért a vietnámi háború, és ő él, hogy ezt is boncolgathatnánk, hogy ő ezt hogyan éli meg. Csak azért, hogy a lányjal tudjon randizni, igen. Ez volt ugye a Berger, tehát hogy az egészben van egy ilyen annyira fájó szépség.
Nem, egyébként a hippi, meg általában ennek a radikális, mozgalmi szubkultúrának, ami azért tegyük hozzá, hogy az amerikai társadalmon belül kisebbség volt. Tehát ez, hogyha minden összeszámolnánk, akkor ez az amerikai társadalomnak a 2%-a, ha. Mert ugye nincs olyan sose, hogy mindenki lázad. Tehát, hogy igazából ennek azért csak a idilli, harmonikus, pozitív oldalát mutatja be. Talán egyedül ott, amikor a Lafayette-nek a felesége megjelenik, igen. És akkor ugye szembe kerül a magán ember, a magánszféra és a közösségért való áldozatvállalás, kiállás.
Nem, én azt hiszem, hogy teljesen máshogy látjuk a filmet. Nem az alapértékeink különböznek, hanem én azt gondolom, hogy ugye itt nem mutatnak olyan jellegű jogos tüntetéseket, mint akár egy korábban említett Forrest Gumpban. Nem hallasz olyan szólamokat, hogy nekik mi a problémájuk, hanem ezt egy ilyen ételi elemelt dolognak tekinti azt, hogy a hippiség, és ugye HER. Tehát, hogy annyi, és mutatja az embereket, hogy mindenkinek hosszú haja van, de annak is hosszú haja van, aki nem hippi, mert akkor az volt a divat, pont. Amikor például mutatja azt, hogy összegyűlnek ott egy ilyen réten, és tényleg az egész csak arról szól, hogy LSD-zzenek. Hogy az, ha nem is szarkasztikus, de pontosan arra mutat rá, hogy ugye tudjátok, hogy mi ezekről beszélünk, és ezeknek egy elhanyagolhatóan kis része az, aki tényleg szívből nem anyagozni ment oda, nem munka kerülni ment oda, nem csöves akart lenni, hanem őszinték voltak az elvei, amit egyetlen egyszer mond ki a Berger, ami a demagógiának a csúcsa, miközben igaz, nem akarok gyerekeket ölni. És azt mutatja, hogy ezek naplopók. És egyetlen egyszer van ez ténylegesen kimondva, amikor valóban a Lafayette felesége eljön, láthatóan abban a tipikus egyenruhában, amit az országút menti kávézókban, még most is ilyen uniformisokban vannak. Tehát láthatóan ő munkából jött, munkába megy, mert van egy kisfiú, mert valakinek esetleg föl kellene nevelni azt a gyereket, ő meg itt hippiset játszik. Az ugyanez, csak kimondva. Nekem legalábbis, ahogy az úgynevezett szabad szerelem, amire ugye Popper Péter megmondta, hogy a komuna az egy csodálatos dolog, de hogyha két ember egymásba szeret, akkor onnantól kezdve nem működik.
Akkor onnantól kezdve nincs, igen.
Tehát az kizárólagossá tesz. És itt van ugye az egyik női mellékszereplő, aki történetesen állapotos, nem tudja, de állítása szerint ez nem is zavarja őt, hogy a Lafayette a gyermekapja, vagy pedig ugye ez a szőke srác, akinek nem emlékszem a nevére. De élhetnek tőlem hárman együtt, tehát felnőtt emberek azt csinálnak, amit akarnak, és egyébként az záróképben azt mutatta, hogy megszületett a gyerek, és ugyanúgy hárman állnak egymás mellett, és aztán messziről még arra is vigyáztak, hogy ne lásd, hogy fekete vagy fehér, mert ebben az esetben azért DNS teszt nélkül el tudják dönteni, hogy ki a gyerek. Szóval, hogy a szabad szerelemnek is arra az oldalára mutat rá, ami eredetileg arról szólt volna, hogy az ilyen konzervatív baromságokat felejtsük el, hogy mi ne járhatnánk, hogy az mindenképpen promiszkuitás és szabadosság, és akármi attól, hogyha az ember szabadon szeret valakit, aztán valaki mást, és itt meg bemutatja annak egy ilyen kicsit torzult változatát. Tehát én végig azt láttam benne, hogy a célnak a használata és a félreértelmezése, ugyanis itt gyerekekről van szó.
Lehet, hogy talán az zavart engem, hogy ugye ez a film azért több mindent szeretett volna markolni, mert ebben bele akarták nyomni a faji kérdést, bele akarták nyomni a háború ellenességet, és bele akarták nyomni ugye a hippi életmódnak lehetőség szerint minél több elemét, de itt azért van egy olyan csavar, hogy a hippiket azért nem lehet teljesen összemosni az előző táborokkal, mert ők valójában nem akarták a rendszert megváltoztatni.
Most az előző táborok alatt a politikai...
Politikailag, szociálisan aktívabb táborokat, így van, tehát hogy ők nem akarták a rendszert megváltoztatni, hanem ki akartak vonulni belőle. A kivonulás pedig nagyon sok mindent jelenthetett. Jelenthette ugye az alternatív művészetet, jelenthette a keleti filozófiáknak egy ilyen salátás táját. Ugye, hogy elképzeljük, hogy milyen a buddhizmus, meg a hinduizmus, és akkor azt áthozzuk amerikai földre. Erről van egy nagyon szép anekdóta, amikor a Beatles-t meghívták nem is tudom, nepáli kolostorba talán, és akkor...
A George Harrison volt egy...
Így van, és akkor a gurútól megkérdezték, hogy ha akkor a nagy gurú vagy, akkor kitalálod, hogy mit csinálunk holnap. Hát ugye nem tudta kitalálni, elmegyünk innen. Tehát addig bírták ki. Igen, ezek ilyen salátás tálak valójában.
Ez a baj, hogy a külsőségekbe beleszeretnek.
Így van, meg ugye a kábítószerfogyasztás is jelenthet egy menekülési utat, tehát hogy ők a rendszer ellen úgy akartak lázadni, hogy egy kerülő úton, tehát nem feltétlenül együtt haladva, a politikailag aktív, tudatos lázadókkal, akiknek voltak céljaik, és azért szerintem, bár ennyire nem vagyok az amerikai szociológia és eszmetörténet kutatója, azért én egy afroamerikai polgárjogi mozgalom, meg a spanyol polgárjogi mozgalomnak egy ilyen aktivistájának a fejével gondolkodva, engem lehet, hogy kicsit zavarna is az, hogy valaki így a maga életvezetési elveit szeretné hozzákötni az én mozgalmamnak a hajójához, mert hogy tudnillik, az mindenképpen megosztó tényező az én táborom számára, mert ne gondoljuk azt, hogy az afroamerikai polgárjogi mozgalomban annyira nem konzervatív, azaz hagyományos gondolkodású emberek voltak. Hát,
elég csak Martin Luther Kingre gondolni.
Így van, keresztény, szociális, populista politikus volt, tehát hogy a hippik egy saját kultúrát képviseltek az amerikai társadalmon, és az amerikai kultúrán belül, és persze lázadtak ők a kötöttségek, a konformitás ellen, de az nem feltétlenül jelentette a politikai rendszerrel szembeni lázadást. Nyilván a másik oldal a Johnson-Nixonék meg fafejűek voltak, mert ugye ők meg minden lázadót összemostak a saját szempontjukból, de ez már csak így szokott lenni a hatalmon lévők részéről, hogy a hatalmon lévők számára ugye az a jó, hogyha homogén a vele szemben álló ellenfél. Tehát homogenizálni kell, össze kell mosni őket, mert akkor össze lehet mosni a békés aktivistát, a terroristával, össze lehet mosni a békés reformert a radikális hangúval, a szónokot a hordószónokkal és politikai bohóccal, tehát az a hatalmon lévőknek jó, hogyha homogenizálnak, és egyébként fordítva is, tehát hogyha a hatalom is homogén, az a legjobb.
De én attól félek, hogy ez egy sokkal egyszerűbb sztori volt a srácok szempontjából, mert hogy ezt úgy hívják ma már, hogy kapunyítási pánik. És gondold el, hogyha ez alá van húzva egy éppen kirobbant háborúval, ahova téged köteleznek, hogy menj el, és még a régi erkölcsöket, hogyha most a nők oldalát is megnézzük, vagy az egyedül maradó nőket, ugye a Lafayette felesége, hogy mindenki rosszul jár ezzel a dologgal, mert hogy fiatalon nősült, mert akkor az volt a divat, de még mindig fiatalnak számított. Tehát ezek 20 évesek, és ettől, hogy több ember gondolta azt, hogy nem akar Vietnámba menni, teljes joggal, hogy ő nem akar gyerekeket ölni, biztos, hogy ez így van. De...
Hát a hippiségből is ez következik, nem csak az általános humánumból.
Persze, igen, cifizmus. De őszintén, hogyha megkérdezik tőle, hogy melyik miatt mennél kevésbé Vietnámba, hogy nem akarsz gyerekeket ölni, vagy hogy félsz, hogy lelőnek. Nem biztos, hogy a kettő ugyanolyan erősségi szinten van az életösztön miatt. És mondom,
hát mindesetre Berger és társai ezt így gondolták, igen, de őszintén.
Talán őszintén, talán pedig nem gondoltak róla semmit. Tehát a Berger lehet, hogy azt mondta, hogy ő elfből elégette, de hogyha a barátjának össze kell hozni egy randit, akkor ő felszáll a gépre, mert buli. Én csak azt mondom, hogy egyszerűen ez egy traumatikus helyzet, egy rossz történelmi helyzetben vagy fiatal.
Igen, igen, rossz történelmi helyzetben, ez nagyon jó. Én szerintem a Bergerben azért benne van, igen, el lehet mondani, hogy ő a parancsnak engedelmeskedik ott a végén, hogy nem hagyott csapot, papot és lóg meg, hanem hát kicsit egy ilyen tehetetlen bábként viselkedik, de második vonalban, értelmezési vonalban meg ott van egy krisztusi történet, feláldozás története mögött.
Tudja, hogy itt most képvisel valaki mást, és látjuk az ő összezavarodott arcát, amikor ott áll a Preach előtt, meg egyáltalán tényleg, hogy most akkor, hát akkor egyenes, akkor vigyázz bálom, hogy tudja, hogy ő benne most ugye a másik figurát látják, hát ott van a neve kiírva. Tehát minden, amit csinál, ha az rossz, az a másikra fog
visszavetni. Igen, az a Bukovszkira
fog
visszavetülni.
Tehát egy kicsit azért ez is benne van, ez viszont azt mutatja, hogy milyen humánus, vagy az igazi jó barát. Miközben a Bukovszki, aki vidékről jött, az a fajta, direkt mutatják, ahol persze, hát az ember elmegy, és a hazájáért küzd, és büszkén hal meg, vagy tehát körülbelül ezzel a mentalitással, és lényegében 5 perc alatt fogadják be ebbe a csapatba,
igen.
És nem is cikizik, hogy ő ezt a régi világot képviseli, még ha be is szólnak a ruhájára, meg minden, de erre van egy nagyon jó válasz a legvégén, csak képben Milos Formannak, ez, amit már többször említettem, hogy egy csokorban ott állnak, és akkor néznek a temetőre, és akkor először látod a Bukovszkit a korszaknak megfelelő ruhába, hogy ő meg az a fiatal, akitől a vidéki élet, a konzervatív élet éppen elkívánta venni a fiatalságát. Tehát minthogyha a fiatalság, mint demográfiai csoport még nem jött volna létre, pedig már itt létrejött. És hogy őtőle a családja, meg a szokások, a hagyományok vették volna el, hogy ő azért volt úgy öltözve, mint egy felnőtt, mert ő kihagyta az ifjúság nemű részt.
Értem.
Tehát ő tipikusan az ember volt, aki 18 éves korától már felnőttnek számít. Azelőtt pedig gyerek volt.
Hát egy agrár közösségben.
Igen, mert így is kísérik ki.
Mint Jimmy Carter... is tudjuk, hogy 6 éves korától már dolgozott odahaza. Egyébként én azt gondolom, hogy a hippik számára, a nagyvárosi hippik számára is volt vonzó ebben a vidéki Amerikában.
Hát voltak, akik leköltöztek, hogy
igen. Tehát hogy egyébként a Bukovszkinak ilyen értelemben véve is reális volt az, hogy őt barátként vagy szimpátiával fogadják.
Azt hiszem, hogy van egy film, amiben tökéletesen nem értünk egyet. Ez tök izgi, mert ilyen még nem volt.
Hát igen, akár lehetett is volna, de...
Igen, erről elég sok filmről beszéltünk, mert hogy én meg pont azt látom, ugye tényleg csak annyit látunk a családjából, hogy ki van kísérve a buszhoz, ahol van talán egy megölelik, vagy szóval, hogy nem viszik azért túlzásba ezt a szeretet kivutatása nevű dolgot, és hogy ő egy konzervatív közegben élt. Tehát, hogy nem is tudott ezekről a fiatalokról, és a film első felében szerencsétlen John Savage-nek folyton csak csodálkoznia kell. Tehát mi az, hogy ezek elköttek egy lovat a Central Parkban? Meg mi az, hogy kvázi randalíroznak? Mik ezek? És hogy rá kell ismernie, hogy hát ez az úgynevezett ifjúság. És hogy ő ilyet nem látott, mert ő tudta, hogy most elmegy háborúzni, hát, ha szerencséje van.
Hát ezért mondom. Főleg a vidéki Amerikában, ahol ugye a farmok még egymást egy napi járóföldre is lehetnek.
Tehát nem volt neki ilyen tapasztalása, és amikor azt mondta, hogy ja, hogy emberek bánhatnak egymással így is, mármint, hogy szeretettel, vagy rögtön bizalommal. Tehát ez neki szerintem egy új dolog volt. És egyébként úgy volt vele, hogy elmegy harcolni a hazájáért, ha szerencséje van, akkor túléli, ha nem, akkor hős lesz, mind a két megoldás érdekel alapon, és ha hazajön, ő felnőtt ember, tehát nyilván megnősül, gyerekei lesznek, és visszamegy vidékre, ahol eddig is élt, de ezután, ahogy ott állnak, és már a korabeli trapéznadrág és a többi van rajta, 70-es évek eleje, az mutatja be, hogy ő most lett ifjú. Tehát kapott egy ifjúságot. Tehát nem csak az életét mentették meg, bár nyilván az több, hanem kapott egy olyan szakaszt az életében, amiről nem is tudott, hogy van.
Egyébként a hippiknek volt egy ilyen őskeresztény közösség étosza, ami ugye szintén vonzóvá tette őket. Hát ugye persze ez logikusan fakadt az egyenlőség, igen, humánum értékeiből. Ugye a hippi kultúrának aztán három dolog tette be a kaput. Hát az egyik az, hogy ugye felnőttek ezek a fiatalok, és ugye beilleszkedtek az amerikai társadalomba. Ugye, és volt két tragikus esemény, az egyik, ami majd egy következő filmünkhöz is kapcsolódik, amikor a Pokol Angyalai nevű motoros banda az egyik rockkoncerten, ahol a Rolling Stones játszott, ugye meggyilkolta az egyik rajongót. Ugye a másik meg a Charles Manson, hát ekkoriban már eléggé sátánista irányba elment hippi vezérnek és bandájának a gyilkossága, sőt gyilkosságai, ugye? Ráadásul Charles Manson ugye abban reménykedett, hogy majd egy ilyen fekete forradalom lesz, és akkor majd az egész Egyesült Államok majd káoszba fullad, ugye magát Jézus Krisztus meg a sátán megtestesülésének tartotta, hogy ez a kettő hogy jön össze, meg hogy jön össze a fekete forradalom várása, meg a rasszizmus, meg hogy jön össze az erőszak és a hippiség, ezt inkább ne próbáljuk felfedni Charles Mansonnak a nézeteit, szóval ne menjünk hát, oda, hogy egy Mansonnak a nézetei próbáljuk értelmezni, mert akkor a emberi pszichének a legmélyebb bugyraiba, és az emberi sötétségnek a legmélyebb bugyraiba jutunk. Mindesetre ez nagyon adacsapott a hippi imázsnak. Igen.
Ez a két eset, hát nyilván ez megrázta egész Amerikát. Tehát ahhoz nem kellett se hippinek lenni, se hippi gyűlölőnek, hanem szerintem elgondolkoztak az emberek, hogy biztos, hogy minden hippi ugyanolyan-e. Mert hogy itt azért volt jó pár olyan 60 év körüli ember, aki látta, hogy a gyerekei magukat mondjuk hippinek vallják, hosszú a hajuk, és trapéznadrágjuk van, és ha van valami gyűlés, akkor elmennek, de hát ők nem tartoznak a Mansonékhoz. Tehát, hogy valószínűleg ez azért elgondolkodhat az embereket, és pont ez jutott eszembe, hogy itt van egy 77-es Annie Hall, és konkrétan mind a kettő esetre utal.
Igen. Tehát sajnálatos módon a 70-es években már lecsengett ez a hippi mozgalom, és mondjuk ebből a szempontból nagyon érdekes a Hair elkészülés, hogy a 70-es években már egy jóval konzervatívabb, és amúgy idősebb Amerika van, amelyik ugye megszavazza a legjobb oldalibb kormányokat ez időben, most leszámítva persze a Jimmy Carter féle időszakot, amelyik méltatlanul elfeledett, de hogy a 70-es években a csendes többség az egyértelműen szembefordul a korábbi lázadókkal, tehát beindul egy lázadás ellenes lázadás, ugye ez mindig így szokott lenni, ami tegnap még lázadás volt, az holnap már reakció lesz, és hát lényegében ki is üresíti ez a két évtized ezeket a 60-as évekbeli eszméket, tehát megmaradnak a külsőségek, de azok is azok is, ugye már nem a hippi, hanem a jappi szubkultúrában. Meg
a juppinak is szokták, mert ezen igen. mindig ment a vita, hogy ejtjük, mindenki ahogy akarja, de azok az öltönyös emberek, akik visszanéznek, hogy 15 éve hogy néztem ki, azok valószínűleg így lesütik a szemüket. Tök sokszor mondják azt, hogy Milos Forman esetében milyen fura döntés volt ez, hogy ugye kelet-európai rendezőként megérkezik Amerikába, és egy ilyen extra amerikai sztorit dolgoz fel. Hogy igaz ez szerinted, vagy pedig azért ő talált párhuzamokat a korábban megélt történeteivel, tehát tudott ehhez a sztorihoz úgy hozzányúlni, hogy ebbe benne volt az ő véleménye?
Véleményem szerint azért lehetett párhuzamokat találni Közép- és Kelet-Európában, mert ugye ha az Egyesült Államokban mondtuk, hogy van egy részben a fiatalokon alapuló társadalmi lázadás, akkor ugye volt egy hasonló társadalmi lázadás a 60-as években Csehszlovákiában is, és Lengyelországban egyaránt 60-as években voltak lázadások, nyilván a csehszlovák 68, a prágai tavasz az a legismertebb, de hát Lengyelországban is ugye évtizedenként voltak, tehát mondjuk ez a két ország vitte a prímet, de azért ugye a diák mozgalmak nagyjából a többi országban is, valahol szűkebb körben, valahol a társadalomtudományos értelmiség művészek körében hatottak. Tehát, hogy summa summarum bőven találhatott Milos Forman párhuzamokat a vasfüggönyön inneni, meg a vasfüggönyön túli lázadás jellege között. És egyébként ugye ez az egész hippi dolog azért lehetett egy hálás téma, mert amire a Herr hippiei reflektálnak, a háború, a fegyverkezés, ugye a fegyverkezési verseny, az ebből fakadó ellenségképzés, az anyagi egyenlőtlenségek, a rendőröknek a túlzott jogköre, ezekben azért tükörképe volt egymásnak a két rendszer. Jó, nyilvánvalóan rasszizmus az nem volt téma, vasfüggöny innen. Mindegyik országban megvoltak azok a történelmi tabuk, meg történelmi sérelmek, amiket a szocialista rendszer igyekezett a szőnyeg alá söpörni, meg aztán a 70-es évektől 80-as években, meg aztán ami a csövön kifér, megjelentek ugye a pártállamokban a sovinizmusok. Tulajdonképpen azért a társadalmi egyenlőtlenség tekintetében is lehet párhuzamokat húzni, tehát amikor a bergerék ugye beszöknek arra az exkluzív estére, és ugye ezáltal Forman megmutatja, hogy mekkora a társadalmi különbség az elvileg a lehetőségek hazájának tartott Egyesült Államokban. Hát ez kb. Olyan, mint amikor a pártfő titkárok párt nomenklatúra vadászatát megzavarták, mondjuk hát ide-haza.
És belerak egy olyan finom jelenetet, hogy a Beverly D'Angelo két barátnőjével füvet szív a szobájában, ugyanazt a füvet, amit ezek a hippik, csak ők a parkban ülnek körbe is úgy.
Igen, igen. Tehát, hogy van egy nagymértékű képmutatás, meg ugye ez arra is utal, hogy ez az egész ilyen ifjúsági kérdés, az ifjúság saját generációs szubkultúrája, hogy igazából az átvágja azért a társadalmi határokat, úgyhogy azért erre is finoman utal. Úgyhogy vélemény...
Finoman az asztalon táncolva igen, is énekelve az egyik legjobb jelenetben.
Igen, úgyhogy véleményem szerint Formannak azért abszolút az élményei, tudásanyaga Közép- és Kelet-Európáról, hát nyilván elsősorban Csehszlovákiáról, de most ugye kiszélesítve beszéltem, meg szerintem kiszélesítve is mondhatjuk, mert ugye azért a közép- meg kelet-európai értelmiség hát az önértebben kozmopolita volt, hogy utazott és olvasta mondjuk a francia műveket, meg tudtak a jugoszlávok a lengyelekről, és így tovább. Na, tehát ugye a lényeg az, hogy a Milos Forman abszolút mértékben szerintem beépítette saját közép-európai értelmiségi tapasztalatát.
Kádár Ádám történész politológussal a következő adásban visszatérünk Magyarországra, hogy a végéhez közelítő a liberalizmus evolúcióját tárgyaló sorozatunkat lassan lezárjuk. Hangsúlyozom, hogy lassan, mivel a két hazai alkotás után, amelyekről a következő epizódokban beszélgetünk, még elutazunk az Egyesült Királyságba is, és ott még néhány alkotást sorra veszünk a széria befejezéseként. Ez volt már a Hangos Film Mozgó Képizmus. Legközelebb ismét szombaton délután 13:30-tól várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogyan a mait is hamarosan megtalálják a rádió archívumában, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár Ágnest hallották. Viszont hallásra!
Hangos Film Mozgó Képizmus. Műsorvezető Tímár Ágnes.